Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Szép napot mindenkinek! Ez a Millás reggeli, megyünk tovább. Itt a Rádió Café 98.0-án február 25-én kedden reggel 4:10 előtt 4 perccel Mihálovics Andrással.
És Gede Balázsra jó reggelt kívánok! Én is 06:30-20:10 helyett 06:39 nem, 0636, aki menni. Ezek után fogaz tud üzenetet menni. Írni, az vesse magára, tehát 0630-as 698-098-0. Nézd, még mindig benne van az agyamban egy
persze.
Régi
igen,
szám.
Ez ilyen, sajnos.
Na mindegy, felmerült üzenő falunkon a bőrharisnya, mint kifejezés etimológ.
Én gyerekkoromban azt hittem, hogy ez a bőrkeményedés a talpon, sarkon, hát az volt a logikus.
Nem.
A bőrharisnya az ránk nőtt harisnya, amiben lehet mászkálni.
Az indiánok két dolgot nem találtak fel Észak-Amerikában. A kereket se, az igazad van, tehát több volt, de két öltözködéssel kapcsolatos hiátus mindenképpen van náluk. Az egyik az az alsó nadrág, a másik pedig a nadrág, a sima nadrág. Az alsó nadrág helyett van egy ágyék kendő, vagy ágyék kötő, azért nem kötő, mert igazából nem olyan, mint az ágyék kötő a rómaiaknál, hanem ez egy ágyék kendő, ami egy övre van fűzve, és ilyen S-alakban van a férfiakon rajta. Na most akkor onnantól kezdve bozótos erdős helyen ebben járkálni, valamit ki kellett találni, ez az a lábszárvédő, amit utána bőrharisnyának hívnak. Ez
várja,
meg hozzá
várja,
van
várja,
kötve.
Várja, bent vagyunk a bozótosba.
Igen.
Van rajtunk egy ilyen S-alakú izé.
Ágyékkel.
Akkor miért alternatívája?
Nem alternatívája, kiegészítője.
Azért.
Tehát a combodat és a lábad szárát az ez véd, és akkor a lábadra mókaszint húzol, és akkor így van a felső tested meg ugye mesztelen harci színekre mázolva, amit a testet nem festettek, csak az arcot, de mindegy, ez most más kérdés. És ez nagyon vékony szarvasbőrből készült érthető okokból, hiszen ugye ennek tapadnia kellett, nem akadhatott el a bozótban, stb. És tényleg ilyen harisnyaszerűen tapad rá az emberre, többféle fazon van, most ezzel nem untatnám a hallgatókat, nekem is van bőrharisnya stílusú fazon, meg kicsit ilyen lóra való fazon, ami kicsit lebeg, kicsit szellősebb, stb. Igen, igen. És ez a fehérekre hatott olyan mód, hogy minthogyha bőrből készült harisnyát, ami az akkori fehér viseletnek megfelelt, hordanának az indiánok, innen jött a bőrharisnya, tehát ez tulajdonképpen egy lábszárvédőnek az eltorzított valamilyen. Na, köszönöm, hogy elmondhattam.
Na, mindezt. Hát nagyon örülünk.
Nekem
mikor
sokkal könnyebb
viccelj.
Lett, hát és sokkal nagyobb vidorsággal, és figyelemmel lettem. Fogom hallgatni a következő rovatot.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Katona Csaba történésszel. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
No. Vigadjunk vala!
Igen. Szülinapja van a Vigadónak, nem kevés évet élt meg ez a jeles pontja a fővárosnak. 160 éve nyitotta meg kapuit.
Így van. Két jeles esemény, ami egy-egy dátumhoz köthető, mi ebből a másodikat választottuk, ugye 1865. január 15-én avatták föl, de nem erre hivatkozva beszélünk róla, hanem arra hivatkozva, hogy 1865. február 20-án vette hivatalosan birtokába Pest városa a Vigadót, és ez alkalmat ad nekünk arról, hogy kicsit beszélgessünk erről a nagyszerű és mondjuk úgy, hogy ikonikussá vált épületről, aminek persze van elődje is, és az elődjéről is szót fogunk ejteni. Ugye kezdjük mindjárt azzal, hogy valamikor itt a Pestet védő rondella állt, a Pestet északról védő rondella, ezt aztán a városfejlesztés keretében 1789-ben elbontották, ne felejtsük el, hogy a 18-19. Század nem ismeri a műemlékvédelem fogalmát, tehát kímélet nélkül bontottak.
Hát meg szűk volt, tehát hogy a Pest, tehát régen várfal vette körül, és ennek az egyik bástyája volt ott.
Igen, tehát ez egy funkcionalista épület volt addig, amíg a hadászatban és a harcászatban szerepet játszott a várfal meg a bástya. Ez a 18. században már nem így van, ellen megátolta a város terjeszkedését.
De ilyen közel a Dunához egyébként? Ez, vagy
igen,
akkor még a...
igen ugye egyik oldalról ugye a Duna védte a várost, a többi oldalról viszont nem. Azért azt ne felejtsük el, hogy a vigadó épülete egy fokkal beljebb van, mint a mostani rakpart. Tehát közel van a Dunához, de a klasszikus pesti házsor az a vigadó magasságában húzódott a pesti oldalon, nem pedig ott lejjebb, ahol ma van. Ugye a vigadó, ott van az a tér, és az nem véletlenül van ott. Ott akkor nem álltak házak. Viszont az a helyzet, hogy azzal, hogy lebontották a rondellát, ezt a telket valamilyen módon hasznosítani kellett volna, hát végsősorban ez meg is történt. Itt most rengeteg zseniális névvel fogunk találkozni. 1829-ben Pollák Mihály, aki ugye a Nemzeti Múzeumot is tervezte, kapja meg a feladatot, hogy csinálni egy koncert és tánctermet. Ez lesz a Redoute, franciául hívják így. Ugye 1832-ben készül el, és aztán itt a rövid időszak alatt, ameddig ez áll, hiszen 1849-ben semmisé válik, illetve romossá válik, majd erre rátérünk, hogy miért. Ez alatt az idő alatt nagyon sok komoly dolognak ad otthont. 1839-ben Liszt Ferenc itt lép föl, 1848-ban itt ülésezik például a Magyar Országgyűlés, de itt kerül sor különféle iparegyleti kiállításokra is. Mert csupa-csupa olyan dolog, ami például itt van Johann Strauss, vagy itt van Erkel Ferenc.
Mert hogy, Csaba, bocsánat, hogy közben biztos nem fognak szeretni a hallgatók, csak én ezt, tehát hogy ilyen a polgárosodó Magyarországon felmerült egy igény egy ilyetén intézménynek a felépítésére? Mert igen. Ezt így nagyon hamar elintéztük, hogy akkor tervezzen egy ilyet, de mi miatt került erre?
Kellett a közösségi tér, tehát ne felejtsük el azt, hogy a reformkor éveiben vagyunk, amikor az embereknek a legnagyobb hírforrása, illetve a legnagyobb élménye a másik emberrel való beszélgetés, kapcsolattartás. Tehát mai szemmel nézve, de persze ezt az elődénk nem tudhatták, egy végtelenül ingerszegény környezetben vannak, de a friss híreket hogyan tudják meg, úgyse beszélnek a másik emberrel, vagy elolvassák az újságot, de ilyen internet, meg ilyesmi, ez nyilván nyomóba se létezik. Következésképpen, amikor valaki elmegy egy ilyen helyre, ami egy bálterem, vagy étterem, vagy vendéglő, vagy kávéház, az elsődlegesen közösségi társadalmi térként funkcionál, és csak másodlagosan az étkezés meg a italozásnak a helyszíne, hiszen a találkozás a legnagyobb élmény, ami egy emberrel történhet. Gondoljunk bele, hogyha este hazamegy a kis lakásába, és mondjuk egyedül élő fiatal emberről van szó, a fűtetlen, világítatlan lakásába, ezekről neki kell gondoskodni, amíg meg akar maradni, már semmi nem vár rá. Tehát nagyon nagy igény volt valóban a polgárosodó Pesten egy ilyen társadalmi találkozásoknak lehetővé tevő közösségi térre, ahol aztán megjelenhetnek a művészetek és minden egyéb. Itt nem véletlenül említettem ugye a koncerttermet, tehát ugye Erkelt, Lisztet, Strauss-t, de egy percig se feledkezzünk el arról, hogy nem véletlenül mondtam, hogy a országos iparmű kiállítások is itt veszik a kezdetüket. Tehát egy multifunkcionális épületről beszélünk, ugye 1842-ben volt az első. A harmadik, az már jóval később, az már 1846-ban, az már a majdnem kész Nemzeti Múzeumban lesz, de eleinte a Redoute adott otthont ennek is. És hát, ha már említettem a képviselőházat, 1848. július 5-én ugye ülésezik az országgyülés itt, Kossuth-tal, Deák Ferenccel, Széchenyi Istvánnal, és van is egy olyan legenda, hogy igazából ez okozta a végzetét a Redoute-nak, majd erre rátérünk, hogy így van-e. Egy egész pécél esetet említenék meg, farsangi bálóknak is helyet adott a Redoute. Ugye most vagyunk a farsang hajrájában, ugye a nagybőjt előtti időszakban, tehát még előttünk van húsvagyókedd és hambazószerda, és volt egy Karl Emmerling nevű bérlő, és 1836-ban volt egy elég jeles bál itt, amit úgy tartottak meg, hogy Karl Emmerling Párizsból rendelt jelmezeket, hogy majd ott szépen felöltöznek a részvevők. De valamilyen oknál fogva, mert ugye tudjuk, hogy a hülyeség az önkívül gyorsan terjed, híre ment annak, hogy jön a világ.
Már akkor is?
Már akkor is, igen, tehát a fénysebességet már akkor is elérte. És ebből következett az, hogy valamilyen oknál fogva eljutott a párizsi jelmezgyártóhoz a hír, hogy jön a világvége, úgy ítéltem, hogy jön a világvége, nem gyártja le a jelmezeket. Emmerling meg ott aggódott, hogy mi lesz jelmezek nélkül, nem kapta meg a jelmezeket, próbálta jelezni, mi van, ha mégsem lesz világvége, érdemi választ nem kapott, az egésznek az lett a vége, közölte a jelenlevő hölgyekkel és urakkal, igazából bálozni lehet jelmez nélkül, és ennek is sikerült a farsangi bál, mert hiszen sokkal kényelmesebb ruhába tudtak bálozni, mint ha jelmezeket öltenek magukra. Hát sok funkciójú épület volt a Redut, de a végzetét az okozta, hogy 1849. májusában, amikor május 5 és 21 között Görgei Artúr honvédseregei osztromolják a budai várat, akkor Heinrich Henci, osztrák tábornok, a budai vár parancsnoka szétöveti az épületet. Na most erről van az a legenda, hogy célzott lövésekkel kapta szét a Redútot, és azt akarta megtorolni, hogy itt volt 1848-ban, ugye júliusában a országgyűlés. Ezeket nyugodtan felejtsük el, ezeket a legendákat, tehát egész egyszerűen, amikor valaki Pestet löveti, akkor az nem egy konkrét épületet céloz meg 1849-ben. Henci bizonyal nem akarta szétkapni a pesti német színházat, de sikerült. Tehát olyan csak a tenkes kapitányában van, hogy kilőve a labanc kezéből a fáklyát.
Igen.
150 évvel később sem lehetett ilyet csinálni. Azt sem beteszem hozzá, hogy Görgei és Henci között volt egy gentleman agreement, mely szerint Pestről nem támadják Budavárát. Ezt nem feltétlenül tartottó be, Henci először figyelmeztetett, hogyha ez nem marad abba, lőni fogja Pestet, nem maradt abba, lőtte. Félreértés ne essék, ettől még nem dicséretes a tette, csak hogyha a történelmi korrekség jegyében közelítjük meg Henci cselekedetét, ezt tegyük azért hozzá, és ne azzal intézzük el, hogy felébredt a gonosz osztrák, és azt mondta, hogy jól szétölünk Pestet.
Hogyha már ide bezártatok ebbe a várba, mielőtt elesik az erőt, akkor annyit pusztítok, amennyit csak lehet. Valami ilyesmi sejlik fel, de hát ugye igen, hadviselésben és szerelemben mindent lehet, tartja a mondás, és ez is erre tökéletesen igaz, mert Lám Görgei a szavát adta, nem tartotta be, ezért aztán Henci odaütött, és akkor mégiscsak hát ő a patás ördög ebbe a történetben, nem az, aki kiváltott ezt a válaszcsapást.
Abszolút mértékig. Henci egyébként bátor katonaként harcolt, ezt fogadjuk el. Más kérdés ezért az ő életútjában is vannak foltok, erre majd egyszer rátérhetünk. Ami egyébként megúszta a Redútot, nek a széttövését az az volt, hogy az egyik csillár az valahogy épségben maradt, ez a Terézvárosi Szent Teréz plébánia templomban van ma, tehát van egy ilyen emléke. Na de ezen a ponton jött el a gondolat, hogy mi legyen ez a romhalmazzal, ami ott ugye létrejött. És így aztán 1853-ban már felmerült az a gondolat, hogy hát valamit kezdeni kellene ezzel a rommal. Az 1853-as kezdeményezés az nem vezetett sehova, tehát igazából nem sikerült előrelépni, azt követően ugye, hogy megszületett az ötlet, de 1859-60-tól azonban már elindult a Redút helyén a Vigadó felépítése. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy ki mindenki vett ebben részt. Tehát ha megnézzük, hogy hányan dolgozott, Hild József lett volna 1853-ban, aki neki áll, de végül is nem Hild kapta ezt a feladatot, hanem ugye, mint az viszonylag közismert, nem is Pollák Mihály, hanem Feszül Frigyes, tehát ő építette föl a Vigadót. De azért néhány másik zseninek a nevét érdemes megemlíteni. Itt ugye Pollákot az elődépület kapcsán mondtuk, de hát például ilyen nagyszerű emberek járultak hozzá a freskó készítésével a Vigadó épületének nagyszerűségéhez, mint Tám Mór vagy Lotz Károly. Szobrokat is készítettek rajta, itt Alexi Károly nevét kell kiemelni. És az a furcsa, hogy amikor átadják a Vigadót, akkori nevén Vigarda, ezt a Vigarda nevet körbe rögtön mindenki már akkor is. Ezt aztán elengedték, hogy így hívják. Amikor átadták, ez nem aratott osztatlan sikert. Tehát rengetegen bírálták, hogy ez bizony nem szép, nem egységes, nem néz ki jól. Tehát elég sok kritika érte. Ugye a vasárnapi újság a következőt írta erről. Noha a Vigadó külső alakja és belső felosztása a legkülönbözőbb hibáztatások, kifogások és megrovások tárgya, valljuk be őszintén azon igazán nagyszerű benyomás, mint a fényesen világított óriási arányok a megdöbbentő szemlére gyakorolnak. Nincs fejedelem, legyen az még oly hatalmas, kinek szégyenére vállának-e termet. De nem sorolom tovább, végül is egy vita övezte az átadás követően, mint szinte minden kortárs épületet, de aztán Pest, később Budapest megbékélt a Vigadó épületével, és azt gondolom, hogy ma már egységesek vagyunk abban, hogy büszkék vagyunk rá. És hát mi történt ezek után a Vigadóban? Fantasztikus embereknek adott helyet ismét. Liszt-Ferenc visszatért, de koncertezett itt Johannes Brahms, Claude Debussy, Richard Wagner, itt Erkel Ferenc, és néhány olyan ember, aki elüttatta az első koncertjét fiatal tehetségként, Doknányi Ernő, Bartó Béla vagy Fischer Anni. Sőt, a háború előtti utolsó komoly vendégművész az egy karmester volt, Herbert von Karajan, aki 1989-ben halt meg, de 1944-ben fiatal emberként még itt volt. Aztán helyet adott Ferenc József 1865-ös látogatásakor a pesti polgári választmánynak. Székely Bertal alá is festette ezt a történetet. 1873-ban itt született meg Budapest, hiszen itt közgyűltek, amikor arról döntött, hogy egyesítik a fővárost. És akkor egy egészen meglepőnek ható dolog. 1898-ban Fritjof Nansen tartott itt előadást az északi sarki felfedező útjáról, 1909-ben pedig kiállították Blériot repülőjét, amivel átrepülte a La Manche csatornát. Tehát egy történelmi események, történelmi személyek egész sora kötődik a Vigadóhoz, ami a második világháborúban sajnálatos módon súlyosan megsérült, és fölmerült az a lehetőség, hogy lebontsák, de szerencsére nem ez történt, hanem 1954-ben felvették a műemlékjegyzékbe, és az újjáépítés mellett döntöttek. Hát az igazi felújítására 1980-ban nagyon későn került sor, viszont szerintem azóta el lehet mondani, hogy a Vigadó az teljes mértékig egy nagyon fontos eleme a budapesti, tágban van a fővárosi, az országos kulturális életnek is. Legyünk rá büszkék, szerintem remekülve sikerül letenni az asztalra.
Abszolút így van ez. Oké, hát köszönjük szépen ezt a kis
nagyon szépen köszönöm, és hogyha egy kötelességem van még, hogyha valaki március 11-én eljönne a Puk étterembe, akkor a Baszk Éterex történetéről fog hallani tőlem.
Baszk?
Mindez pedig az örömfőzés szervezésében. Igen, Baszk. Baszk étele.
Nagyon klassz, ez nagyon izgalmasan hangzik.
Szeretettel várunk mindenkit. A örömfőzés.hu oldalon érdemes keresni a részleteket.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba! Szép napot, jó munkát!
Szervusz, szervusz! Katara Csaba történésszel beszélgettünk a 160 éve megnyitott Pesti Vigadóról.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
Na megnézzük, hogy hogyan nyitottak a bőrzék. Ebben lesz segítségünkre, kedves Hugó üzletkötő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát tegnap kaptunk egy oltári nagy pofont, a Budapest értéktős, de elég nagy forgalomban elég nagyot esett. Milyen hangulatba
utána
kezdődött?
Utána Amerikában ma? Sem volt igen. Túl jó a hangulat, az egyetlen Dow Jones-on kívül minden index esett.
Igen. Na, tegnapi nap nagyon vegyes volt, ugye napközben kijött, meglettek az eredmények a német választások után. A német tőzsde minimális esésbe kezdte a napot, utána pedig emelkedni tudott. Alapvetően ez volt, ami befolyásolt az európai piacokat. Mellette a mai napon, ugye tegnap nap végén kicsit megütötték a budapesti értéktőzsdét, ma már azért kezdi leadni kicsit, 0,27%-os pluszban van jelen pillanatban a BUX, 86.870 ponton áll jelen pillanatban. A Bluecheck közel egyet, az OTP, ami nem tud emelkedni, 23.880 forinton van jelen pillanatban, 0,13%-os esésben, 760 milliós forgalom mellett. Ezzel szemben szinte az összes a maradék három blue chip fél százalék körüli emelkedésben van, vagy többe. A MOL 0,48%-os pluszban van 2904 forinton, 85 milliós forgalommal. A Richter 10.730 forinton van, 0,47%-os pluszban. És az M-Telekom, ami nagyon kilóg a sorból ilyen téren, 1488 forinton van, hogy az 1500-zal fog küzdeni hamarosan. Közel 1%-os pluszban 94 milliós forgalom mellett. Szóval relatíve jó hangulat most alapvetően. Ugye az OTP, ami kicsit így kilóg a sorból, és ő a fekete bárány jelen pillanatban.
De és Európában mi újság? Mert a tegnapi napot felidéztük, ott igen, a németek nagyon örvendeztek, de ott most mi a helyzet egyébként?
Igen, jelen pillanatban DAX minimális esésben van, 22.380 ponton van jelen pillanatban, 0,2%-os mínuszban. A franciák sem tudnak emelkedni, 8.074 ponton van, valamint a britek azok, amik kilógnak így a sorból, 8.669 ponton van, 0,12%-os pluszban jelen pillanatban.
Oké.
Okay. A vezető brit index.
Forint, euró, dollár.
A forint az remekül muzsikkel, ugye ma van a Magyar Nemzeti Banknak kamatdöntő ülése, és délután 3-kor fog majd Virág Barnabás online sajtótájékoztatót tartani. Ugye ez a Matolcsi korszaknak az utolsó kamatdöntő ülése, nem várnak kamatvágást a mai napon, és a piaci kamatvárakozások is 25 bázispontos vágást áraznak évvégig egyszer. Jelen pillanatban euróforint kereszt 401-nél van, ugye nagyon minimális sávban van, 40-50 filléres sávban mozog alapvetően. A dollár az kicsit másképp néz már ki, 383 forint és 30 fillér kell fizetni jelen pillanatban 1 dollárért a bankközi devizapiacon, ugye 384 volt kora reggel, minimális mozgás volt benne alapvetően. Míg az euró dollár 104.62-nél van jelen pillanatban, ugye 105 felett nyitott hétfő reggel, 40 pontos esés. Ilyenek vannak a piacon alapvetően, de alapvetően mi most a forintot mozgatja, ezek a béketárgyalások, szóval ha jó hírek jönnek ki, akkor Mindenféleképpen fog erősödni a forint mellett, az eurozloty keresztem izgalmas, 4,1360-nál van jelen pillanatban az eurozloty kereszt, ez viszi magával a régiós devizákat. Ez az, ami nagyon befolyásoló tud lenni ilyenkor.
Oké, megnézzük majd, hogyan alakul az európai tőzsdék zöme, meg aztán az amerikai. Nagyon köszi a beszámolódat, szép napod!
Szívesen!
Szia! Kedves Hugo üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei ármozgásokról, hírekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Drága hallgatók, tudtuk-e, hogy van digitális élményközpont Veszprémben?
Szerintem csak kevesen vagy, hogyha tudták is.
Én egy csomószor átutazom évente legalább kettőször Veszprémben, de én nem tudtam.
Én inkább ott mellette suhanok.
Úgy hívják, hogy kód, de hogy ez micsoda egészen pontosan, meg mit, főleg mit lehet ott
lehet,
csinálni?
Lehet, hogy még hátrébb kell lépnünk, mert a Veszprém Balaton 2023-nak egy ilyen folytatása, de majd mindjárt rendet teszünk ez ügyben, hogy mi micsoda, mert hogy itt van a telefonvonalunk túlsó végén Markovics Aliz, a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük, helyezzük el ezt a kódot, ezt a digitális élményközpontot, hogy ez micsoda Veszprém szívében, mit lehet ott csinálni, látni, mi történik ott?
Ugye a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program ugye zajlott a elmúlt években, és hát a programnak az egyik legfontosabb sikere, vagy abban mérik a sikerességét, hogy mit hagy maga után. Aha. És ez a digitális élményközpont, ez az egyik legfontosabb öröksége ennek a programnak. Ez egy olyan ugye, hát digitális élményközpont, ahogy úgy szoktuk fogalmazni, ahol a tudomány, a technológia és a művészet találkozik. Ez erősíti a városnak és a térség.
Halló?
Szeretnénk, hogy... Halló?
Nagyon-nagyon szakadozik a vonal, hogy egy kicsit valamilyen nyíltabb terep felé menne, az jó? Talán hasznos lenne. Rendben. Most hirtelen megoldódott, bízzunk benne. Oké. Nem akartam önbe folytani a szót, úgyhogy csak ezt jeleztem, hogy a hallgatók nem hallják, amit mond.
No, igen. Tehát ahol a tudomány, a technológia és a művészet találkozik, gyakorlatilag egy olyan központ, ahol alapvetően egyrészt a kulturális tartalmakat, művészetet, természettudományi folyamokat tudunk bemutatni újszerű módon, és egyúttal egy alkotó műhely is létrejön, ahol a helyi, illetve a magyar médiaművészek, az egyetemisták, programozók gyakorlatilag egy ilyen kreatív alkotó műhelybe tömörülhetnek.
Az egyszerű látogató mit tapasztal, csak hogy közelebb tudjuk hozni? Hogy működik ez a kód?
A látogatóközpontnak három tere van. Van egy kiállítótér, ahol a hagyomány és az innováció izgalmas fúziója, ahol a digitális művészet és az analóg technikák futnak össze, interaktív elemekkel tartítva. Ez itt Veszprém fókuszú, Veszprém egy kicsit másként, uh-huh. Tehát az a tematikája. És akkor ezen kívül van két élménytér még. A stúdió, az egy 180 fokos immerzív vetítőtér, ahol 3D-s és interaktív élményeket élhetnek át a látogatók. Itt legyen szó akár a világűr felfedezéséről, vagy akár egy művészeti alkotás mélyebb megismeréséről. Ebben a térben ilyen tudományos ismeretterjesztés, vizuális művészetek és az oktatás összefonódása. Itt mindig egy infotréner segítségével történik a befogadás, tehát itt 30 percben előadások, ismeretterjesztő foglalkozások lehetnek, és hát a legnagyobb terünk a hexagon, ez egy hatszögletű formájú 360 fokos immerzív vetítőtér, ahol audiovizuális showkkal és akár hibrid eseményekkel is, tehát ott akár táncos produkciót vagy színházi előadást is be tudunk fogadni, és ez így 360 fokban gyakorlatilag a látogató, a vendég benne van az élményben.
Tehát ennek az immerzív élmény, ennek, vagy ez a lényege, ugye? Ez a bemerülés.
Ez most nagyon-nagyon divatos, ugye, impressionista festők alkotásainak a középpontjába azért lehet, bele lehet kerülni Budapesten is. De milyen, mik lesznek láthatók? Lehet-e már tudni, ugye hallottuk, hogy Veszprém másképp, de itt milyen produkciók várhatók?
A hexagonban, ugye, ami nagyon szerintem egyedi, hogy mi magyar művészeknek, magyar digitális művészekből, kutatókból és sound designerekből álló alkotócsoportoknak a munkájával fogunk nyitni. Ugye a Jorge Luis Borges Bábeli könyvtár című novellája inspirálta ezt az alkotást, hiszen az arról szól, hogy végtelen számú hatszögletű könyvtártermekből álló könyvtárt ír le, ahol az emberiség teljes tudása megtalálható, és ez ugye az emberi tudás határtalanságát és a kreativitás véget nem érő lehetőségeit mutatja be, és erre reflektálnak a magyar művészek. Gyakorlatilag ez kifejezetten a kódnak ebbe a hexagon formájú hatszögletű termébe inspirálódott tartalom, úgyhogy meggyőződésünk, hogy ez nagyon-nagyon érdekes és izgalmas tartalom, illetve hát a további tartalmak is, amik a tavasz folyamán még várhatók, ugye a legkisebbeket is várjuk egy Bogyó és Babóca show-val. Itt az a különlegessége, hogy leginkább és kifejezetten magyar művészek munkáival és magyar tartalmak feldolgozásával foglalkozunk. Tehát nem külföldről vásárolt akár Van Gogh show-val vagy Monet-val, hanem magyar művészek, magyar tematikájú tartalmaival.
Ez egy művészeti produkció, vagy van azért ismeretterjesztői küldetése is?
Szerintem mindenféleképpen van ismeretterjesztő, és különösen ugye a 180 fokos stúdióban, ott, mint ahogy említettem, akár az univerzumban lehet, de ugye ponthálós beszkenneléssel, akár a Notre Dame-nak a folyosóin templomát, a hajóit lehet megtekinteni, még a leégés előtti állapotban, a természet csodáiban lehet elmerülni háromdimenzióban, és akár pusztán csak szórakoztató interaktív játékokkal lehet mindezt egy kicsit megspékelni, úgyhogy azt gondolom, hogy a művészet és a tudomány egy kicsit más formában, talán így a fiatalabb generációkhoz, vagy a kulturális, tudományos tartalmak iránt kevésbé érdeklődőket is közel lehet hozni így ezekhez a műfajokhoz.
Ez március 1-én nyíltja meg a kapuit a nagy közönség előtt, kapcsolódik-e hozzá esetleg valamiféle egyéb rendezvény, show, bármi, ami kiemeli, hangsúlyozza ezt a nyitást?
Igazából ugye 27-én és 28-án tartunk, 27-én lesz az ünnepélyes megnyitója, illetve 28-án tartunk egy szakmai napot kifejezetten a művészeknek, és a látogatók pedig így március 1-től tudják megtekinteni az élményközpontot.
És onnantól nyitva van? Tehát onnan, mondjuk egy tavaszi, balatoni kirándulástól, egy rossz idő esetén, egy nyári nyaralásig és a ködös őszi napokon keresztül bármikor fel lehet ezt keresni Veszprémben?
Így van. Uh-huh. Onnantól kezdve folyamatosan nyitva lesz, a keddi lesz a szünnapunk, de egyébként a terveink szerint a nyáron pedig egy hosszított nyitvatartással akár este 10-ig is látogatható lesz az élményközpont. Uh-huh. Hogy az, aki napközben a Balatonon üdvözött, az este még fel tudja jönni Veszprémbe, és akkor ezt meg tudja tekinteni. Ugye folyamatosan, tehát nem mindig csak egy show lesz, hanem most nyitásként nyilván ezzel a Bábellel fogunk nyitni, de majd a tavasz folyamán fogjuk elindítani a Bogyó és Babócát, és a további sokat is, ahogy így megyünk előre, és attól függetlenül az előzőket is meg lehet majd tekinteni, tehát egy időrendi...
És ugye arra lehet számítani, hogy folyamatosan frissül majd a kínálat nyilvánvalóan.
Így van, így van. Hát azért is említettem, hogy azt szeretnénk, hogy egy kreatív laboratórium jöjjön létre itt az élményközpont között, körül, hogy akár nemzetközi művészek bevonásával, de a Pannon Egyetem informatika karának a jelentős részvételével egy olyan kreatív műhely, amely tartalomfejlesztésre is képes, és ezáltal bekapcsolódunk a nemzetközi vérkeringésbe a digitális művészetek, illetve a digitális megjelenítés kapcsán.
Uh-huh. Jó, hát nagyon izgalmas és nagyon előremutató projekt ez, ezt ennyit biztosan megtudhattunk az elmúlt percekben, úgyhogy nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a működéséhez.
Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel Veszprémben.
Mi megyünk, az biztos. Köszönjük szépen.
Szép napot.
Szép napot.
Viszont hallásra.
Markovics Alizzal, a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk erről a Kód nevű digitális élményközpontról.
Veszprémben van, tessék Igen. megnézni, március 1-től nyitnak.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
Hát a kedves Levi hallgatónak a bozótos ágyékat ragadta meg leginkább a figyelmét, ez adta meg
félrehallás.
A napját. Igen, igen.
De bozótban.
Volt bozót is, ágyékötő is.
És, ez csak olyan írja.
És mellé bőrharisnya, amit azért én is nehezen raktam össze, hogy helyettesíti az ágyékötőt.
Mutass csak egy képet, nem akarsz.
Ne.
Amiben bőrharisnyában van. Jó, tényleg. Na most ütöttünk azt a mélységet, amit Levi hallgató mondott.
Szerintem nem.
Mert hogy közben meg lassan lepergett az adás, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy kitartottatok mellettünk. Reméljük, hogy hasznosan telt az a néhány óra a társaságunkba, úgyhogy mindenki mostantól a GDP termelésre koncentráljon, de úgy, hogy jusson két dologra idő. Egyrészt
azt mikrobiom... Azt hiszem, hogy jusson másoknak is hely a munkaállomások nem, mellett, hogy osztozhassanak ebben az élményben.
Ne azt kérdezd a haza, mit tehet érted, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazáért.
Gyönyörű.
Szóval egyrészt mikrobiomunk állapotára különösen figyeljünk oda, már többször említett okok miatt, valamint kezdjünk el azon gondolkodni, hogyan tudjuk feltornászni a gyalázatosan alacsony magyar beruházási rátát, tehát mindenki gondolkodjon el azon, és holnap írja meg a 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számra műsorkezdésre, hogy milyen beruházást eszközöl annak értelmében, vagy annak érdekében, hogy ez a 17 éve nem látott gyalázatos mutató felfelé kunkorodjék. Igen. Köszönjük a figyelmet.
És lehetőség szerint a 100 gyár program, építs 100 gyár programból is lehet csatlakozni, vagy ahhoz is lehet csatlakozni, akinek esetleg nagyobb
van
az anyagi lehetősége,
gyárépítés.
És beszállhat egy gyárépítéssel. Úgyhogy húzzunk bele. Addig is mindenkinek nagyon szép napot. Sziasztok!
Schmidt Andi hírei jönnek búcsúzóul.
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.